Két napja írták az általános iskolai tanulók a felvételi írásbeli vizsgákat középfokú intézményekbe. Ez adja a mai kamassarok témáját. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Borzasztó nagy izgalmakat kelt az, hogy ugye hónapok óta vannak családok, akik abban élnek, hogy minél jobban felkészüljön a gyermekük. Itt vagy egy hatodikos ifjú gyermekről van szó, vagy pedig egy nyolcadikosról.
Sőt, negyedikes.
És adott esetben negyedikes is lehet, így van, de kétség kívül, hogy ahogy visszaemlékezem, azért a hatodikosnak még egy kicsit úgy lazább a helyzete abból a szempontból, hogy esetleg később dönt majd róla, hogyha most egy hatosztályosban nem veszik föl. Egy nyolcadikos azért már rendesen kétségbe tud esni, amikor ezt a felvételit túléli. Mire jelentkeznek, és mi történik ez után a 20. időpont után, amikor a gyerekek megírták ezt a központi felvételit?
Ezt a középiskolai beiskolázási rendszert valamikor a 2000-es évek közepén, 2005 tájékán hozták be, központi felvételi eljárást. Gyakorlatilag a felsőoktatási felvételi szisztémát másolták le, és hozták le a középiskolás beiskolázásra is. Kicsit persze más a rendszer, mert először kell az írásbeli vizsgát megírni. Ez történt január 20-án, majd február 22-éig kell már az írásbeli eredménynek az ismeretében a gyereknek konkrét középiskolákat megjelölnie, hogy hova szeretne tovább tanulni, tehát ott már figyelembe veheti ennek az írásbelinek az eredményét, hogy hova van esélye, vagy hova nincs. Nyilván az egyetemi rendszer itt különbözik ettől, hogy a középiskola az egységes, tehát a gyerek ezzel az egy írásbeli eredményével versenyzik minden egyes helyen, ahova ő menni szeretne, de hát az egyetemeknél természetesen a belépési követelmények eltérőek, ott mondjuk már rögtön az elején meg kell jelölni azt is, hogy hova felvételizik a érettségiző diák, itt pedig hát először csak az írásbeli dolgozat megírására jelentkezik, és utána ennek az eredménynek a birtokában jelöl meg konkrét középiskolákat.
Még mielőtt az eljárásról beszélnénk, hogy ez mégis mire ad szabad kezet egy iskolának, és mire nem, hogy mennyire van bekorlátozva egy iskola, hogy kit vesz föl, és mennyire nem. Sokszor ezt a szülő egyébként nem látja. Még előtte hadd kérdezelek meg, hogy jó ötlete az, hogy egy gyereket beleviszünk a felvételizésbe, majd meglátjuk, hogy sikerül, hiszen akkor átéli ezt az izgalmat. Vagy ki az, akinek te javasolnád, hogy mondjuk hatodikosként mindenképpen írjad meg, aztán váltsál iskolát?
Ez mondjuk elég összetett kérdés. Nem olyan régen egy volt diákom, egy kedves szülőpár kérdezte ezt meg tőlem, hát gyakorlatilag egy műsort kitehetne az, hogy erről beszélgetünk, de hát nekik is röviden azt mondtam, hogy nyilván figyelni kell a gyereket, és figyelni kell a konkrét lehetőségeket. Tehát szerintem mondjuk egy általános iskola alsó tagazatában legfőképpen az számít, hogy ki a tanítónéni. Mindegy, hogy milyen az az intézmény. A kisgyerek nem érzékeli maga körül az intézményt annyira. Ott, ha a szülő számára szimpatikus a tanítónéni, vagy jó a híre, akkor vigyék oda bátran a gyereket, és aztán utána lehet akár más iskolába menni. Vannak gyerekek, akik tulajdonképpen elég hevesen élik meg ezt a kiskamasz korukat, sok butaságba belemennek, vagy nagyot változnak, és tulajdonképpen jó nekik az, hogyha 8. után tiszta lappal indulhatnak. Tehát ez nagyon fontos, a gyerek fejlődése. Persze nehéz megjósolni, ez a szülőileg ez a nehéz, hogy hogyan jósoljam meg, hogy az a gyerek az hogyan fog kamaszodni. Nyilván az a gyerek, aki észrevétlenebbül kamaszodik, szolidabban, számára tulajdonképpen ebből a szempontból mindegy, hogy mikor vált iskolát. Szülőben persze sokszor ott van az a törekvés, hogy minél előbb bebiztosítani a gyerek sorsát érettségig, ugyanakkor meg az a félelem is jelentkezik, hogyha ott marad 8-ig, akkor aki jó, az elmegy, és akkor hát valamiképpen a visszamaradottak alkotják majd az osztályt. Persze, hogyha a gyerek egy kicsit később érő, vagy tanulmányilag több személyes figyelemre van szüksége, akkor ez lehet, hogy előny, hogy ott marad az általános iskolában 8-ig. És most akkor itt elsősorban persze gimnáziumok leendő tanulóiról beszélünk, pedig hát nagyon sok a gyenge, a figyelemzavaros gyerek. Tehát, hogy a gyereket figyelje a szülő, és hát azt, hogy reálisan hova tud menni az a gyerek, mert hát persze nem feltétlenül tud menni az ország túlvégébe, van egy-két kollégiumos iskola is persze, de hát az, hogy egyszer mi az a néhány iskola, ami elérhető távolságon belül van, lehet, hogy egy vidéki kisvárosban nincs sok mozgástér, hogy hova megy a gyerek, mert van egy gimnázium, meg egy szakiskola. A lehetőségeket, meg a gyerekeket érdemes figyelni, és akkor ezek után dönteni. Egyébként azt figyelem meg az utóbbi időben, jó pár évben, hogy régebben egyértelműen a szülő orientálta a gyereket a középiskola felé. Ma nagyon sokszor a gyerek dönt, illetve az általános iskolai osztály. És ott mire beszélik rá a tanárok a gyerekeket? Ha arra beszélik rá, hogy ott maradjanak 8-ig, akkor nagyobb számban ott maradnak. Ha kialakul a gyerekek között egy hangulat, hogy megyünk együtt a egyik vagy másik iskolába, akkor valahogy ebben a mai világban, ahol már az általános iskola felső tagozatában a szülő nehezen mondja azt, hogy na nem, ezt nem, ott akkor már gyakorlatilag eldőlt ezzel a kérdés. Szóval nyilván a szülő jó, hogyha évekre előre gondolkodik, és hogy időben beszél erről a gyerekkel, már csak azért is, hogy tudatosítsa évek alatt a gyerekben azt, hogy ez a döntés, ez gyerek, ez köztünk fog megszületni. Nem a iskola folyosóján a haverjaiddal. Nem a nagyon tiszteletre méltó általános iskolás tanároknak a rábeszélésére, akik nyilván azt szeretnék, hogy ott tartsák a gyereket 8-ig, tisztelet a kivételnek, hanem ezt itthon mi megbeszéljük majd a konyhaasztal mellett.
Amit én a saját bőrömön tapasztaltam, nekem 3 gyermekem ott maradt az általános iskolában 8-ig, és utána felvételiztek nagy izgalommal a gimnáziumba a vágyott helyre, és egy gyermekem pedig 6. után felvételizett. És én azt a saját bőrünkön éltem át, hogy azért nagyon nagy lecsúszás és egy írtó robbanásszerű kamaszodás történik a gyerek életében 6. és 8. között. 8. attól aggódik a szülő, hogy majd a gyermeke egyszerűen megőrül, ha már látott pár kamaszt, akkor a saját családjában is látja, hogy itt annyira fel tud fordulni egy gyerek, hogy a szágába se lesz rendesen felkészülni a felvételire. Tehát, hogy ott annyira jogosnak érzem ezt az izgalmat, viszont azt látom, hogy egészen más egy olyan gyereknek az érése, aki ezt a 4+4+4 kipróbálja. Tehát nagyon kellemes az, hogy 4. után jön a felső, 8. után már úgy veti szét az iskolát egy 8-os kamasz, és tovább léphet a gimnáziumba. Ő is úgy éli meg, hogy na hát megtörtént a nagy csoda. Egész másképp viselkedik, ahol én tanítok, ott ugye a C-sek a 8. után érkezettek, és az ások, bések pedig, akik már 7. óta ott vannak, és óriási különbség bír lenni osztályok között, ahogy ők becsülik az intézményt, a tanáraikat, a lehetőséget, hogy ott vannak. Sokszor teljesen elunja magát egy gyerek, aki 6 évet tölt egy gimnáziumba, és néha a szülő, aki megálmodta a szuper közösséget a gyermekének, éppen az ellenkezőjét tapasztalja, az, hogy ők teljesen elunták magukat abban a gimnáziumban, nem jöttek úgy jó ütemben a kihívások, és az ellenkezőjét tapasztalja. Tehát ez egy nagyon izgalmas döntés, és mindenhogyan elsülhet. Az is tud jót dönteni, aki 8-ig kihúzza, bár tényleg van egy lejtmenet egy kamasz életében, mert akkor valami új varázslat következik el a majd a gimnáziumba érve.
Ez ilyen most eddig tulajdonképpen az otthon szemszögéből néztük, nyilván az iskola, az osztályközösség dinamikája szempontjából hosszú a 6 év egyfelől. Egy gyerek számára tényleg hát aztán nagyon-nagyon hosszú idő. Szóval nagy dolog az, hogy egy gyerek nagy volt egy általános iskolában, és utána tudomásul kell vennie azt, hogy most pedig bekerülök a gimnáziumba, és itt én vagyok a legfiatalabb, én vagyok a kezdő. Az, aki 6-ban vált, 6. után, az ugye nem volt nagy, hanem ott volt azon a küszöbön, hogy most már én leszek a 7-es, 8-os a legnagyobb az általános iskolába, de ezt már nem próbálja ki, hanem visszaminősítik ugye kicsinek. Igen, sok nevelési hatása van ennek. Ugyanakkor persze az is ott van, hogy 8. január 20-án megvan a 8. osztályban a felvételi írásbeli, és hogy akkor utána sokszor tényleg azt érzi a gyerek, hogy hát akkor nem kell csinálni semmit. Fölvettek, eldőlt, és azért januártól szeptemberig, hogyha az a gyerek gyakorlatilag nem végez szellemi munkát, hát azért olyan is volt, hogy bekerült 9. osztályba a gimnáziumba, és ez a 3/4 éves szellemi pangás hát azért erősen éreztette a hatását.
Február 8 és 10 között módosíthatja a szülő az intézményt, amit megjelöl. És 2024, ugye március 4 és 20 között pedig nagy valószínűséggel szóbelire hívják be. Hogyan gondolkodjon a szülő a meg elkészült eredményről, vagy hogy fogadja, mik a buktatói ennek a felvételi eljárásnak, mi az, amit sokszor nem ért a szülő, ami az intézménynek a kezét megköti?
Ugye először is az, hogy a felvételi az nem egy iskolai dolgozat, nem osztályzatot kap rá a gyerek. Természetes az, hogy egy aranyos, kedves, nagyjából jó tanuló, 6-os gyerek, hát mit kap 5-öst? Ehhez képest sokkoló tud lenni az, hogy itt meg nem 90%-os lesz a dolgozat sok esetben. De ennek az írásbeli dolgozatnak az a funkciója, hogy a mezőnyt, tehát a jelentkezőket így széthúzza, különbségeket tárjon föl. Ha mindenki 80 és 100% közötti eredményt írna, akkor egy pontokon, nüansznyi dolgokon múlnának a felvételik, gyakorlatilag azon, hogy melyik gyerek hogy aludt, vagy kicsit izgulósabb, vagy kicsit nem, ezen ne lepődjünk meg, hogy esetleg itt a gyerek nem ér el olyan jó eredményt. Nem nagyon lehet ilyen, nem érdemes az iskolára mutatni, hogy most micsoda iskola az, ahol ötösöket kap, és akkor itt meg alul teljesít. Hát próbálja ki a szülő esetleg azt, hogy előző évek feladatsoraiból a gyerek mit tud produkálni. De hogy egészen más a mérce, ez nem minősíti egy az egyben az általános iskolát. Talán ez az egyik. Ugye a másik érdemes azt is tudni, hát most már nagyon régóta, közel 20 éve üzemel ez a rendszer, hogy eredendően ez azért jött létre, hogy a gyereket megkímélje a többszörös felvételi vizsga terhétől, stresszétől. Mert amíg ez nem jött be addig, hát minden iskola megszervezte a saját felvételi vizsgáját, ráadásul ugye több gyerek is volt, tehát elképzelhető az, hogy a gyereknek több különböző iskolában kellett végigcsinálni a teljes felvételi procedúrát. Emellett nyilván az is egy előnye ennek a rendszernek, hogy a gyengébb gyerek is talál iskolát. Tehát ez úgy van megkonstruálva, illetve az, hogy egy iskola, ami talán kevésbé felkapott, kevésbé frekventált, annak is lesznek diákjai. És nem történik meg az, hogy akkor egy-két vagy sok gyerek hát nem kerül be egyikbe se, mert esetleg ügyetlenül jelentkezett, mert ő megjelölt olyan iskolákat, ahol neki igazából nincs esélye. És akkor utána hát ott van, hogy nincs iskolája, illetve az iskola sem kerül olyan könnyen abban a helyzetben, hogy hát egyszer nem tudja feltölteni az induló osztályait. Úgyhogy sok problémát kiküszöböl ez a rendszer. Természetesen nyilván vannak velejárói, vagy olyan sajátosságai, ami hát nem annyira egyszerű. Ugye főleg az iskola szempontjából tudom ezt mondani, hogy végül is az iskolának a válogatási lehetőségét ez a rendszer ténylegesen csökkenti. Ami ugye egy középiskolában nem mellékes szempont, hiszen mondjuk, hogy van egy család, ahol van mondjuk 4 gyerek a ti esetetekben, vagy akárhány, azért lehet, hogy egy család úgy könnyebb szervezni az életet, hogyha azok a gyerekek egy iskolába járnak, és nem 4 különböző intézménybe. Vagy az iskolának is, hát ha egy családdal elkezd egy jó együttműködést, megismeri azokat a szülőket, azok ottan aktívak az iskola közösségében, hát akkor örömmel venné föl a második, harmadik, negyedik gyerekét az iskola, és ez ténylegesen korlátozva van ebben a rendszerben.
Hadd mondjak egy példát, amit ezret hallhattál te is, de nekem is nagyon sok van a fejemben, hogy hát a mi kis Bélánk remekül teljesített az általános iskolában kitűnő, tehát maximális pontot kellett, hogy kapjon. A felvételét elég jól megírta, és a szóbeli nagyon megdicsérték. És ugye mi hívők vagyunk, ezért azt szeretnénk, hogy hát ide, ebbe a ciszterci, ebbe a ferences, ebbe a, nem tudom, bencés gimnáziumba járjon. És utána mérhetetlenül ki vagyunk borulva, hogy lehet az, hogy végül is nem került ide. Már a nagypapa is ide járt. És hogy hol van az a pont, ahol az iskola nem tudja megfogni magának. Ahogy most mondtad, hogy megismerte a szülőt, ismeri tényleg a generációkat, örömmel venné oda ezt a kis béluskát, és hogy miért van az, hogy végül is a viszonylag jó eredmények ellenére esetleg nem tudja azt mondani neki, hogy hát igen, gyere, te szeptember 1-től számítunk rád.
Hát igen, ez a nehéz ebben, hogy tulajdonképpen kiépítettek egy rendszert, a rendszer az sok problémára tényleg ad megoldást, és ugyanakkor sajnos bizonyos szabadsági fokokat pont így korlátoz, ahogy ezt az esetet elmondtad. Ugyanakkor mi van akkor, hogyha ezt a rendszert nem üzemeltetjük. Egyfelől ott van ez a már eddig elmondott problémák. Másik az, hogy ugye általánosságban nem nagyon szeretnénk egy iskolának azt a szabadságot megadni, mint társadalom valószínűleg, hogy pusztán a gyerek két szép szeme alapján döntsön. Mert egyébként mindegyik gyereknek szép a szeme, tehát az alapján mindegyik gyerek jöhetne. Konkrétan ugye, amikor a rendszerváltozás előtt kevesebb volt a gimnáziumi férőhely. Persze azóta nagyot csökkent a gyereklétszám, rengeteget növekedettek a férőhelyeknek a száma, vagy sok iskola nyitott gimnáziumi képzést is. A lényeg az az, hogy elkezdődött egy verseny a gyerekekért, és tulajdonképpen ez hozta be ilyen robbanásszerűen a 6 évfolyamos vagy akár 8 évfolyamos gimnáziumokat, középiskolákat is, mert hát ugye a Kádár korszakban kizárólag a 8+4-es rendszer működött, de ez lehetett akkor ilyen ideológiákat hallani, hogy hát mert a háború előtt is volt ilyen iskolatípus, meg egyéb. Igazából, amikor ez berobbant a köztudatba, ez a 6 évfolyamos gimnázium, ennek a tananyag elrendezése ez egyáltalán nem volt kitalálva. Tehát, hogy ez voltak éppen egy elitiskoláknak egy olyan törekvése is ott volt mögötte, hogy az adott diák évfolyamból, generációból magának lehalásza a lehető legjobbakat. Ami a gyereket az elé állította, ugye, hogy több helyre kellett menni felvételizni, az iskolának meg megadta azt a lehetőséget, iskoláknak, ugye a saját felvételi vizsgájukat iratták meg. Akkor arra esetleg tartottak saját felvételi előkészítőt is. Hát ugye ez már azért pénzbe kerül, de hát ezt mindenki tudomásul vette. Mondjuk a helyeknek egy bizonyos részét a felvételi előkészítő nyújtott teljesítmény alapján már ilyen megajánlott módon be is töltötték, de hát a fennmaradó helyeket is elsősorban azok nyerték el, mert hát beraktak egy-két olyan feladattípust, ami nem annyira szokványos, és azok nyerték el, akik annak az iskolának a felvételi előkészítőjén részt vettek, hát bizonyos iskolák mondhatni pénzért eladták a helyeiket. Most ez lehet, hogy egy kicsit goromba így kimondani, és nyilván nem szeretnék ezzel én általánosítani, de azért nem is volt teljesen egyedi a jelenség. Én mondjuk nagyon örültem annak, hogy amikor a közös iskolánkban, Ferences gimnáziumban én hosszú ideig voltam igazgatóhelyettes és igazgató, mi deklaráltuk azt, hogy itt nincs felvételi előkészítő. Na most voltak éppen ezeket az anomáliákat is kiszűri ez a rendszer, viszont ez a szisztéma hát megköti az iskola kezét abban, hogy a felvételi pontszámot, tehát ez az általános iskolai eredmény írásbeli, esetleg szóbeli vizsga alapján generált pontszámot kötelező az iskolának figyelembe vennie. Ez a nehézsége ennek.
Tehet-e valamit egy iskola, hogyha ezután a bizonyos eredményhirdetés után 2024. május 2-án megkapják az eredményt a gyerekek. Tehet-e valamit, hogyha akkor kimaradt olyan diák, akit az emlegetett módon nagyon szeretne, hogy az iskolájába járjon, és nem pénzért árusítja a helyét?
Szűk mozgástér van természetesen. Ugye az egyetem az annyiból más, hogy az egyetemre kizárólag felvételi eljárással kerülhet be egy hallgató. Viszont középiskolás gyerek, ugye most negyedikes, hatodikos, nyolcadikos gyerekekről beszélünk, tehát ezek a gyerekek tankötelesek. Magyarán szóval előállhat az, hogy a szülő évközben elköltözik akármi munka, vállás, bármi miatt, és a gyereknek iskolába kötelező járnia. Tehát a gyerek bekerülhet úgy iskolába, hogy nem ezen a hivatalos felvételi eljáráson keresztül. Ez a kiskapu létezik, hogy nyilván egy-egy gyereket így egy iskola át tud venni más iskolából, felvételi eljáráson kívül, illetve egyházi iskoláknak van egy olyan külön lehetősége, hogy vizsgálhatja, és itt a szempontokat saját maga alakítja ki, ugye a gyereknek a hit szerinti előképzettségét. Tehát, hogyha mondjuk egy evangélikus iskola, vagy zsidó iskola, vagy katolikus iskola, mindegy, a hitbeli felkészültségét is vizsgálhatja, és ezt nem fejezheti ki pontszámmal. De ez alapján bizonyos diákokat elutasíthat. Tehát, hogyha ő mondjuk ezt hangsúlyos szempontnak szeretné tartani, akkor esetleg azok közül, akikről úgy gondolja, hogy hát semmi kötődésük nincsen az adott egyházi iskola hát vallásos jellegéhez, akkor azokat a diákokat elutasíthatja, és akkor ezzel nyilván esélyt ad, több esélyt azoknak, akik hát vallásos nevelésben részesültek, vagy kötődnek az adott egyházhoz, esetleg akkor őket nem szorítja ki. Az a gyerek, akiről az iskola azt gondolja, hogy ezt úgyse szeretném ide fölvenni, nem a mi gyékényünkön árulnak a szülők, és ugyanakkor tanulmányi eredményét tekintve pedig esetleg megelőzné azokat a gyerekeket, akik meg hát tulajdonképpen az iskola közösségi, vallási stb. Pedagógiai programja szempontjából hát odavalóbbak. Nagyjából ennyi az egyházi iskoláknak a privilégiuma, vagy hát esetleg bekerülhet, mondom úgy is a gyerek, akármilyen iskolába, hogy az iskolának van jogosultsága egy-egy tanulót tanév közben is akár átvenni. Na de hát ez tényleg sok feszültséggel jár, izgalmas időszak, hát nyilván most minden család várja az eredményeket, ahol a gyerek felvételi vizsgát írt. Igen, az is egy érdekes dolog egyébként, hogy ugye aztán valahova a gyerek bekerül. És így ebben a rendszerben hát végül is örül annak, hogy valahova felvették. Azért én nagyon sok feszültségre emlékszem vissza akkor is, amikor a gyerek megkapta az elutasítást egyik meg másik iskolából, ahova esetleg szeretett volna menni. Most nem kap elutasítást. És lehet, hogy egy kicsit szomorkodik, hogy hát nem sikerült ide vagy oda, de hát azért oda felvettek a harmadik helyemre. Viszont ott utána meg jöttek az utóvétharcok. Elutasítottunk egy gyereket, és akkor utána szülő ment az ENSZ biztonsági tanácsáig, hogy most az ő gyerekét ide miért nem vették föl. Meg, mert ő egyébként még vallásos is, meg ebbe az egyházi iskolába szeretne járni. Na de hát, amikor volt háromszoros túljelentkezés, hát nem tudtuk fölvenni. De hát ebből rengeteg feszültség volt, és igazából most is vannak feszültségek, de én összességében egyébként azt látom, nyilván ez összefüggésben van a gyerek létszám csökkenésével is, tehát nem szeretném én minden határon túl felmagasztalni ezt a központi felvételi rendszert, de azért egyébként sok feszültséget viszont ténylegesen kiküszöbölt. Úgyhogy legyen ez a végszó mára. Következő alkalommal a változatosság kedvéért a egyetemi főiskolai felvételikkel folytatjuk, hiszen a következő adásunkra február 5-én kerül sor, amikor már a felsőoktatási jelentkezési lap leadási határideje fog közeledni. Ezzel a problémakörrel várjuk kedves hallgatóinkat 2 hét múlva. Elköszön a 2 műsorvezető.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán. Thank you.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.